Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Én Sziszi vagyok, és itt van velem
Anna,
Kata
és Nóri. Ma a magánszféráról fogunk beszélgetni. Ez nekem egy érzékeny téma, mert nem szeretem, hogyha megsértik.
Én azon gondolkodtam, hogy vajon mikor alakul ki bennünk az igény arra, hogy meglegyen a saját magánterünk. Mert ahogy visszaemlékezem, amikor kisebb voltam, akkor egyáltalán nem bántam, hogyha a szüleim bármikor rám nyitottak a szobánkban, vagy hogyha valamit olvastam, és a vállam fölött belekukucskáltak, és megkérdezték, hogy mit csinálok.
Én most látom a kis testvéremen, hogy neki igenis fontos, hogy vannak saját fiókjai, amiben senki nem nézhet bele. És én hajlamos vagyok ezt megszegni, és megsérteni a magánéletét, a magán ügyeit, mert tényleg az van bennem, hogy hát ő kisebb, neki biztos nem annyira fontos ez, de fontos, és látom rajta, hogy akár olyan fontos neki, mint nekem a mindennapokban ez.
És ő tudja, hogy megszeged az ő szabályait?
Nem tudja, és kicsit bűntudatom is van most is, ahogy elmondtam nektek, mert igenis tisztelnem kéne mindenkinek a magánszféráját.
És akkor mégis miért nem tiszteled?
Szerintem ezzel nem én vagyok egyedül, aki nem tiszteli mindig azokat a határokat, amiket megszabunk egymásnak, és valamiért hajlamosak vagyunk, ahogy én is hajlamos vagyok, megítélni, hogy melyik határ mennyire fontos, és hogy mennyire kell komolyan venni. És ez egy nagyon rossz tulajdonság, de én például azt gondolom, hogy a matricákat, amik vannak abban a fiókban, azt megnézhetem. Mert hogy attól nem fog senkinek az élete eldőlni, vagy nem lesz semmi olyan következménye, ami kihatna a jövőre. És ezért szoktam megnézni, de nem kellene, ez így van.
Amúgy Nóri, én átérzem, amit mondtál, bár az öcsém nem tiltja meg, hogy bemenjek a szobájába és kutassak, de amikor keresek valamit, akkor mindig átnézem a fiókját, hogy amit keresek, esetleg nincs benne. Ő még nem szólt rám, de nekem jó érzés így megnézni, hogy mit szokott itt csinálni, amikor egyedül van, otthon.
Ez nagyon érdekes, mert most, hogy mondtad ezt a fiókos példát, eszembe jutott, hogy annó nekem kicsiként volt egy ilyen fiókom, és engem egyáltalán nem zavart, hogyha belenézett valaki, viszont szerettem, hogyha megkérdezik, mert akkor már kialakult bennem az, hogy nekem is van egy olyan területem, ahova én pakolok, és ha megkérdezik, hogy belenézhetek, akkor olyan jó érzés volt válaszolni, hogy persze, nyugodtan.
Én, ahogy most visszaemlékezem a kiskoromra, nagyon erős volt ez a határ, hogy ki léphet be a szobámba, és ki nem. És engem is nagyon zavart, még akár néhány évesen is, amikor a szüleim kutattak, vagy a testvérem szétbontotta a szobámat valamit keresve, mert egyszerűen zavart, hogy ezt a magánéletemet felborogatják.
Én, Nóri, amikor megkérdeztem, hogy miért csinálod ezt a tesód fiókjával, akkor alapvetően az merült fel bennem, hogy lehet, hogy mondjuk féltésből csinálod ezt, mert aggódsz, hogy valami van a fiókjába, vagy ilyesmi, de akkor ennek semmi köze az egészhez.
Bár ez egy nagyon jó indok lenne, hogyha azt mondhatnám, hogy csak gondoskodásból nézem meg, de szerintem sokkal erősebb nálam a kíváncsiság.
Ezt én is át szoktam élni a tesómnak a telefonjával, amikor csak kint van az asztalon, és látom, hogy jött egy üzenet, és mondjuk ismerem az illetőt, aki küld, akkor már előfordult, hogy én is lehúztam az értesítést, és beleolvastam. De tudom, hogy ezzel megsértem az ő privát szféráját, viszont azt gondolom, hogy mi annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy tulajdonképpen semmi nagyon titkosat nem tudhatok meg róla, amit ő magától nem mondaná el nekem.
Te is engeded a tesódnak, hogy megnézze az üzeneteidet?
Igen, és valószínűleg ezért is gondolom azt, hogy ő sem akadna ki, mert lehet, hogy rászólnék, hogy na, Judit, ezt ne csináld, de hogy valójában nem sértődnék meg rajta.
Én egyáltalán nem engedem senkinek se, hogy belenézzen, és nagyon rosszul is érzem magam, ha bárki oda pillant. Nem tudom, miért alakult ki bennem ez, mert nincsen semmi olyan, amit titokba kéne tartanom. Nincsen semmi olyan üzenet, amit nem mutathatnék meg másnak, de mégis annyira rosszul érzem magam, és majdnem, hogy szorongok, amikor valaki rápillant a telefonomra.
És például, hogyha egy telefont kell elintézned, akkor is kimész mondjuk a helyiségből, ahol többen vannak?
Pont ezt figyeltem meg, hogy amint valaki hív, azonnal arrébb megyek a társaságból. Ez is szerintem egy szokás, viszont nem csak én csinálom. Magam körül nagyon sok ember. Ti hogy vagytok ezzel?
Attól függ, hogy ki hív engem, és hogy kikkel vagyok. Ha például a legjobb barátnőim, ha például a legjobb barátaimmal vagyok, akkor nem minden esetben szoktam kimenni a szobából, de az esetek többségében kicsit elvonulok a társaságtól, már csak illedelem miatt is, hogy ne zavarjam meg az ő beszélgetésüket.
Igen, én is inkább azért szoktam arrébb menni, hogy ne zavarjam a többieket, akik körülöttem vannak. És nagyon érdekes, de én azt figyeltem meg, hogy lehet, hogy ez a generációk között már változik a norma, mert nagymamám például teljesen kiakadt, hogy az hogy lehet, hogy mi, amikor amikor írunk egy üzenetet mondjuk az asztalnál, amikor együtt vagyunk, nem jelentjük be, hogy most a Pistikének írok a matekházi miatt, mert hogy szerint ez így illendő, hogyha nem rá figyelünk, akkor legalább megmagyarázzuk, hogy miért. És nekem ez elsőre annyira abszurd volt, hogy most tényleg a saját magánüzeneteimet osszam meg veletek. Meg ő még azt is mondja, hogy telefonálni is mindenki előtt kéne, hogy a szülőknek is a gyerekek előtt, mert hogyha a gyerek nem hallja a szülőnek a telefonbeszélgetéseit, akkor később ő sem fogja tudni, hogy hogyan kell telefonálni, mert hogy nem tanulja meg. Ezen én sokat gondolkodtam, hogy vajon ez tényleg így van-e. És én látok abban igazságot, hogyha én nem hallottam volna kiskoromban a szüleimet telefonálni, akkor lehet én is elgondolkodnék, hogy most hogy is kell beleszólni, vagy hogy kell elköszönni egy hivatalos telefon végén. De azért valahol mégiscsak furcsa, hogy nagymamám így gondolkodik.
Ez több, mint furcsa. Én el se tudnám képzelni azt, hogy mindenkinek bejelentsem. Tényleg a magánügyemet. Mert ez az. Ez nekem sokkal jobban tűnik egy olyan problémának, ami féltésből indulhat, vagy azért alakult ki, mert féltjük a másikat, és le akarjuk ellenőrizni, hogy kinek ír, mit ír, de én nem tudnám ezt csinálni.
Nekem az jutott eszembe, hogy a telefonomon lévő jelkódot sem tudja mindenki, csak például a testvérem, talán a legjobb barátaimnak elmondtam, de ők nem jegyzik meg. Viszont a testvérem így sokszor beszokott lépni a telefonomba, de nem néz meg semmi olyat. És először ez nagyon zavart, de megbeszéltem vele, hogy ne lépjen át bizonyos határokat, és most már megbízom benne.
És mi kellett ehhez, hogy megbíz benne?
Hát először nagyon leszittem, és szerintem utána már megtanulta, hogy engem nagyon zavar, hogyha a galériámat megnyitják, mert hogyha nincs benne semmi olyan, akkor is az nekem olyan, mintha a naplóm lenne. Én mindent lefotózok, és nagyon zavar, hogyha ezt mások látják, és ezt szerintem megtanulta a testvérem is tiszteletben tartani.
Számomra olyan furcsa, amikor valakiben ez nincs meg természetesen, hogy tisztelje a másiknak a privát terét. Bennem például nagyon erősen megvan az, hogyha valaki mellettem elkezd csetelni, akkor arrébb fordulok direkt, hogy ne lássak bele, hogy nehogy azt higgye, hogy én nézni akarom, mert én érzem magam attól rosszul, hogyha ő azt hinné, hogy én nézem. És közben vannak barátaim, akiknek ez teljesen normális, hogy belenéz a telefonomba, és megkérdezi, hogy jé, most miért írsz nagymamádnak, és nekem ez annyira furcsa, hogy ez nekik nem természetes, hogy ezt nem csináljuk.
Én is ugyanígy érzek, és én is inkább előzékeny vagyok. Most láttam pont a barátaimnál, hogy voltak olyan alkalmak, amikor esetleg nem tudtak éppen valakinek válaszolni, de hirtelen kellett volna, és odaadták a barátnőknek a telefonjukat, hogy válaszoljanak helyettük. Nekem nincsen egy olyan ember se az életemben, akinek odaadnám a telefonomat, hogy írjon egy üzenetet.
Velem volt már olyan, hogy odaadtam valakinek a telefonomat, hogy írjon meg egy üzenetet, de akkor sem olyanról volt, hogy egy adott személynek írta volna meg azt az üzenetet, hanem egy olyan csoportban, amiben mindketten benne voltunk, csak nálam volt a telefon.
Igazából csak három személy van az életemben, akiben így ennyire megbízok. Többször volt már olyan, hogy odaadtam nekik a telefonomat, hogy küldjék el, és írják meg ennek az illetőnek, és én megbízok bennük annyira, hogy esetleg nem olvassák vissza a többi beszélgetést, vagy leírják azt, amit én kértem.
Igen, az biztos, hogy ahhoz, hogy valakit beengedjünk a privát életünkbe, ahhoz meg kell, hogy legyen egy alapbizalom. És amint ezzel valaki visszaél, nagyon-nagyon sokat lehet visszaugarni egy kapcsolatba. Nekem nemrég volt egy ehhez hasonló csalódás élményem. Én apukámnak küldtem el egy dokumentumot, hogy azt nyomtassa ki nekem. Az egy barátnőmnek lett volna egy ajándék, és másnap apukám azzal hívott fel, hogy Anna, annyira vidám délutánt okoztál nekem, elolvastam, amit írtál, és annyira meglepődtem, és nem volt benne semmi titkos. Szóval, hogyha megkérdezte volna, elmondtam volna neki, hogy mi van benne, csak egyszerűen egy kicsit meglepett, hogy most tényleg ez nem egyértelmű, hogy amikor valaki egy magán dolgot küld el, akkor abban ne olvasson bele, és akkor is, hogyha az apukámról van szó, aki természetesen nagyon közel áll hozzám. Egy kicsit elgondolkoztam, hogy legközelebb átküldek-e neki ehhez hasonló dokumentumokat.
Nekem konkrét élményem nincsen, viszont tudom, hogy egy időben, egy pár évvel ezelőtt nagyon hajlamos voltam arra, hogy megosszak mindent másokkal. Ez a mindent, ez túlzás, igen, de olyan emberekkel, akiket nemrég ismertem meg, nagyon sok információt megosztottam a magánéletemről. És ez akár a családomról, akár olyan dolgokról, amiket a legjobb barátnőmmel sem mindig osztottam meg. Ezt nem tudom ezzel mit kompenzáltam, vagy miért volt ez, de minden egyes ilyen alkalom után nagyon rosszul éreztem magam. Mert azt gondolom, hogy ezekkel az információkkal tudnak az emberek a legjobban visszaélni. És pont ezért vannak ilyen halovány emlékeim, hogy nem a legjobb embereknek adtam ki ezeket a személyes dolgaimat, de nincsen meg egy konkrét.
Igen, és ezzel az a baj, hogy ezt nem tudod visszavonni utána. Ez olyan, hogy előbb kell gondolkodni, mint beszélni akkor legközelebb. Ez úgy lenne természetes, hogyha te valamit megosztasz magadról, akkor a másik is megoszt valamit.
Igen, én ezen sokat gondolkodtam, hogyha egy mélyebb barátságba kezdek bele, akkor nekem nagyon fontos, hogy ismerje valamilyen szinten a magánéletemet. És ha megosztom a privát életemet, akkor én szeretném, hogy kölcsönös legyen, és én is tudjam, hogy vele mi van. És fordítva is, szóval, hogyha én tudom az ő magánéletét, akkor is szeretném, hogy az a kapcsolat meglegyen, hogy én is beszélek a saját privát életemről.
Szerintem nem mindig van egy olyan pont, amikor el tudom dönteni, hogy mi barátok leszünk. Ezért neked is meg kell osztanod a magánügyedből valamit, és nekem is. Szerintem ez formálódik, és ezért nem mindig kell, hogy kölcsönös legyen.
Abszolút értem, amit mondasz, Sisi, hogy egy idő után az a kapcsolat, ahol ilyen szempontból nincs egyenlőség, az nem fog működni. Nekem volt egy ilyen barátnőm, és én a mai napig úgy érzem, hogy sokkal több mindent tudok én rólam, mint ő rólam. És egy idő után ez a kapcsolat nekem már nem volt olyan fontos, mert kicsit úgy éreztem magam, mint egy szakember, mint egy pszichológus, aki meghallgatja a bajait, megpróbálom megvigasztalni, és utána mehetek haza, és ő nem kíváncsi arra, hogy velem mi van. És nekem ez megterhelő volt, és nincs szükségem ilyen kapcsolatokra.
De ő nem volt kíváncsi arra, amit te szerettél volna neki mondani, vagy csak te zárkóztál be?
Ezt nehéz belső szereplőként megítélni, de én akkor ezt úgy éltem meg, hogy ő sose kérdezte meg, hogy velem mi van. És én olyan típusú ember vagyok, hogy ha nem kérdezik meg, hogy hogy vagyok, akkor nem fogom magamtól elétárni az összes problémámat.
Már sokat beszéltünk a telefonról, de még nem esett szó a közösségi médiáról. Ti mennyit szoktatok megosztani magatokból a közösségi médián?
Én nagyon keveset osztok meg magamból a közösségi médián. Egy pár éve ráadásul privátra tettem a fiókomat, ami azt jelenti, hogy csak az láthatja, akinek megengedem, hogy megnézze azokat a fotókat, amiket soha nem tettem ki, mert nincs egy fotó se. Nagyon megijedtem attól, hogy ha valaki szeretne, akkor le tud nyomozni, vagy utánam tud nézni, fotók alapján meg tud ítélni engem, és ezért én semmit nem rakok ki.
Nekem is privát a fiókom, viszont nekem vannak kint képeim. De valóban biztonságérzettel tölt el az, hogy tudom kontrollálni, hogy kit engedek közelebb magamhoz. Ti arra hogy reagálnátok, hogyha valaki, mondjuk egy barátotok akár, megosztana rólatok valamilyen képet, amit ti nem engedélyeztetek?
Én a barátnőmmel szoktam ezt megvitatni, amikor látom a Facebookon, hogy az anyukája kitett róla egy fotót, és megjelölte őt is. És ezért én is látom róla a fotót, de a következő nap kiderül, hogy ő nem is tudott róla, hogy ez kikerült a közösségi médiára. Ilyenkor érzem azt, hogy kicsit visszaéltek azzal, hogy közel állunk egymáshoz, akár mert családtagok vagyunk, és ezért már meg se kell kérdezni. De én igenis azt mondom, hogy meg kell kérdezni, mert ezek a fotók azok, amik fennmaradnak a közösségi médián, amit vissza lehet keresni, és ez nem komfortos számomra.
A testvéremet szokta nagyon kellemetlenül érinteni, amikor a nagymamám a Facebook oldalán talál fent egy képet, amin ő is ott van, és ha belegondolok, ez engem is nagyon rosszul érint, de már teljesen feladtam ezt a küzdelmet.
Nehéz időszak volt még a legtöbb családban a Covid is, hiszen abban az időszakban abszolút megszűnt mindenkinek a magántere, és nehéz volt meghúzni azt a határt, amikor te egyedül lehettél otthon, és amikor pedig közösségben mozogtál. Ti ezt hogy éltétek meg?
Szerintem a szüleim a karantén alatt is tiszteletben tartották a magán dolgaimat, és nem avatkoztak bele az életbe, attól függetlenül sem, hogy egész nap össze voltam velük zárva.
Én ott akkor a Covid idején nem érzékeltem ennek a hatásait közvetlenül. Nem is éreztem ezt egy problémának, hogy együtt kell töltenem több időt a családommal. Most már érzem azt, hogy lehet, hogy ebben az időben alakult ki az érintés határai számomra, és hogy ott ki mennyit érintkezett másokkal, mennyi ölelést kaptam barátoktól, nem tudtunk találkozni, az hogyan befolyásolt ezt, és szerintem ebben az időben kezdett el kialakulni nekem egy nagyon konkrét elképzelésem arról, hogy ki mikor érinthet meg.
Ez nagyon érdekes, hogy pont egy olyan időszakban, amikor ugye tiltott volt az érintés.
Lehet, hogy ez csak az érés folyamata volt, és a Covid nélkül is ilyenkor kezdett volna kialakulni ez bennem, és még most is alakul a mai napig, csak azt gondolom, hogy az ott egy szélsőségesebb szituáció volt, és ott éreztem, hogy nagyon fontos az érintés és az ölelés. Nagyon fontos, hogy valaki néha megsimogassa a hátamat, és azt mondja, hogy ügyes vagy, de nem mindegy, hogy ki és hogy mennyi. Szerintem nagyon fontos tisztázni ezt egy párkapcsolatban, hogy mindenki komfortosan érezze magát abban a kapcsolatban.
Nagyon rossz az, amikor látunk egy párt, és azt látjuk, hogy egymás nélkül nincs is életük. hogy tényleg ők csak együtt valakik. Mert szerintem nagyon fontos az, hogy igenis te egy önálló ember vagy, megvan a saját magánéleted, és legyenek saját programjaid, mert ez egyszerűen jót tesz a kapcsolatnak. Ez nagyon fontos tudatosítani mindenkinek, hogy lehet, hogy neked egy adott szituációban igényed lenne arra, hogy hozzád érjenek, de én már szembesültem olyan helyzettel, amikor egy barátnőm nagyon rosszul volt, sírt, és én ilyen helyzetben azt várnám el a barátaimtól, hogy megöleljenek, megsimogassanak. És amikor én hozzáértem, akkor ő összerezzent, és megkérte, hogy ezt most ne csinálja, mert neki ez nem esik jól. És akkor hirtelen megijedtem, hogy te jó, én most valami rosszat csináltam. De közben ő nagyon jól tette, hogy szólt nekem, mert persze ez nem egyértelmű, és fontos, hogy erről tudjunk kommunikálni, de fontos, hogy erre mindkét fél nyitott legyen, hogy elfogadja a különbségeket a két fél között.
Nekem volt egy olyan időszak az életemben, amikor kifejezetten rosszul viseltem mindenféle érintkezést, és ezt meg is osztottam az egyik barátnőmmel. És ő azóta mindig megkérdezi minden olyan szituáció előtt, amikor egy ölelést akarna adni, vagy bármi bensőségesebb mozdulat következne, vagy érintés, akkor mindig megkérdezi, hogy ez oké és neked, és ez nagyon-nagyon jól esik.
Engem kisebb koromban nagyon zavart, hogyha ölelésen kívül csak így random hozzám érnek, és így megérintik a vállamat. És ez néha most is tud zavarni, de nem zavar, hanem inkább megijeszt, mert akkor nagyon váratlanul ér, ha mondjuk így mögelem, csak így a nagymamám megfogja a fejemet, vagy a vállamat. És én ezt jeleztem neki kisebb koromban, hogy én ezt nem szeretném, mert ez nekem nagyon ijesztő, és ezen nagyon megsértődött, de mostanában egy pár éve már kifejezetten jól esik, amikor számítok rá, akkor jól tud esni, hogy ha mondjuk megérintik a vállamat, vagy megölelnek.
Velem is van egy hasonló történet. Édesapám nagyon szereti, hogyha hazaérünk és meglátjuk egymást, akkor legyen ez a tipikus pusziszkodás, amit én nagyon nem szeretek. És én nagyon sokszor mondtam, hogy nem szeretném, és ilyenkor megsértődött rám. De aztán rájöttem, hogy ez neki nagyon fontos, és lehet, hogy nekem kéne engednem, és elkezdtem erre odafigyelni, és direkt oda menni hozzá, köszönteni, amikor hazamegyek, és azt a boldogságot látni, hogy a lány oda megy hozzá, és köszönti. Annak nagyon örült, és így én is megszoktam már, és egyáltalán nem zavar.
Szerintem ebben a kérdésben pont nem lehet kompromisszumot kötni. Ez az, hogyha valami kényelmetlen számomra, akkor nem áldozhatom fel az én saját teremet valaki más boldogságáért. Nekem ez nagyon, nagyon erősen megvan bennem, és tudom, hogy én nem csinálnék ilyet, de lehet, hogy a ti helyzetetekben meg pont ez volt jó.
Jó, hogy mondtad ezt, Cici, mert engem és nagyon kellemetlenül vagy furcsán szokat érinteni, amikor a rokonaim csak úgy puszit adnak. És ezt én sem szeretem. Viszont amikor Portugáliában voltunk, akkor egy családnál laktunk egy barátnőmmel, és ott ez nagyon nagy szokás, hogy ott mindenkinek puszit adnak. És mivel nekem ez a komfortzónámon kívül esik, és nem szeretem, ha megpuszilnak, ott el kellett fogadnom, mert ott ez a szokás, és hogyha nem fogadom el, megsértem őket. És egy idő után már megszoktam. Viszont emlékszem, hogy először ez engem nagyon kellemetlenül érintett.
Nuri, te ilyen helyzetben is szólnál, hogy bocsánat, de ez nekem túl sok?
A Kata helyzetében nem biztos, hogy szólnék, mert ott vagyok 2 hetet, tegyük fel Portugáliába, hozzájuk megyek, mint vendég, ők befogadnak engem, és próbálok alkalmazkodni. Ebben a helyzetben nem. Én otthon nem gondolom, hogy alkalmazkodnom kéne. Mert pont ott szeretnék úgy viselkedni, ahogy természetes számomra. Ott nem szeretnék senkinek a kedvére tenni úgy igazán. Ez most nagyon rosszul hangzik, nagyon szeretem a családomat, csak azt gondolom, hogy ezek a határok nagyon kényelmetlen szituációba tudnak keverni engem, hogyha ezeket megszegik, ezeket a határokat. És nem szeretem, hogyha szoronganom kell otthon, amint belépek az ajtón, és nekem ez egy ilyen szituáció lenne.
De szerintem ez mindenkinél más. Szóval én ebben a konfliktusban éreztem, hogy inkább édesapám az, aki nem tudna megváltozni, mert ő már nagyon régóta csinálja ezt. És hogyha én belegondoltam abba, hogy ez alapvetően egy nagyon kedves dolog, ez a köszöntés, és én először kipróbáltam, hogy nekem ez hogy működne. És már egy 2 hét után is megszoktam, és igazából nem volt vele semmilyen problémám, ezért én ebben maradtam, és jó ez nekem így is, és neki is.
Szerintem én is így reagáltam volna, mint te, Sziszi, hogy inkább megpróbálok alkalmazkodni, és egy kicsit lejjebb nyomni a saját igényeimet. Viszont azt gondolom, hogy lehet az lenne a legjobb, hogyha az a fél, aki kezdeményezi a testi kontaktust, az megkérdezi, hogy figyelj, neked ez így oké? Mert ebben az esetben tényleg lehetőségként kínálja fel ezt a szituációt, és így semmiképpen sem lesz ez kínos senkinek sem.
Én nagyon erőteljesen léptem fel az előző szituáció kapcsán, de velem is történt már hasonló. Apukám nagyon szerette azt csinálni, hogy amikor hazaértem, de nem csak amikor hazaértem, máskor is, így megsimogatta a fejemet. És ezt én elmondani nem tudom, hogy mennyire rüheltem. Nagyon-nagyon rüheltem. És nem szóltam neki. Szóval neked, jól tudom mondani nektek, hogy szólni kell, de én se szóltam. És volt egy olyan alkalom, amikor konkrétan elhajoltam tőle, amikor ezt elkezdte csinálni, és nagyon megsértődött. És ott elhatároztam, hogy nem fel az én részemről sem, amit csinálok, és oda mentem, és megpróbáltam neki elmagyarázni az én helyzetemet. És azt mondta, hogy neki ez nem annyira fontos, és el tudja engedni, és azóta nem csinálja. És azt gondolom, hogy ez nem csak nekem jobb, hanem neki is, mert ő se érzi ezt a kételyt magába, hogy igazából ő most rosszat csinált, vagy nem is értette tényleg a reakciómat.
Persze, ez ilyenkor nagyon rosszul tud esni az embernek, hogy a szeretet nyelvét visszautasítja. Akkor is, hogy ez nem arról szól, hogy te nem szereted őt, hanem egyszerűen csak, hogy te nem így szeretnéd őt szeretni.
Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a magánszféráról beszélgettünk. Én Kata vagyok, és itt volt velem
Nóri,
Sziszi
és Anna. Kövessetek minket Instagramon, és hallgassátok az adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-en.